Tehát János 2.11-től 3.3-ig. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba, anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt neki: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senkit sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Imádkozzunk. Uram, hálát adunk neked az igéért, hálát adunk azért, hogy te itt vagy köztünk. Uram, te is mennyi mindenre mondhatod, hogy vigyétek ezeket innen, ami bennünk van, a szívünkben, a gondolatainkban, az életünkben, ami nem a te atyád házához méltók. Szomorú azt is hallani, hogy te nem bízhatod rá magadat az emberekre, mi ránk sem. Uram, mégis hiszük, hogy te megújítasz alkalomról alkalomra, és minden veled való találkozásban kérünk, Urunk, ma az ige hirdetőért, hogy továbbítani tudja a te gondolataidat nekünk. Kérünk gyermekeinkért, akik ugyancsak az igét hallják. Uram, te add, hogy minél hamarabb kibomoljon az ő szívükben, és befogadjanak téged. Ám.
Mai ige hirdetésben a Jézusban való hitről szeretnék beszélni. Arról, hogy ez a hit hogyan alakul ki bennünk a szívünkben. Ugyanis Pál apostol azt írja a rómaiaknak, hogy szívvel hiszünk az igazságban. Tehát a hit a szívnek a dolga. Tehát hogyan alakul ki bennünk a hit, az hogyan indul növekedésnek, hogyan erősödik meg, hogyan szilárdul meg bennünk, és végül hogyan tisztul meg az emberi gondolatoktól, amit Jézus Krisztussal kapcsolatban esetleg gondolunk, magunkban táplálunk. A felolvasott evangéliumi részletet is ilyen szempontból szeretnénk vizsgálni, tehát a hit szempontjából. Talán furcsának is hatotta, hogy ezt a részletet megválasztottam. A kánai mennyegző utolsó igeversét től indultam, utána volt egy ilyen kis átmeneti rész, amikor Kapernaumba lement Jézus a tanítványokkal, anyjával és testvéreivel együtt, és utána a templom megtisztításáról olvastunk. Páska ünnepére ment fel az Úr Jézus, és végül egy 3 igeres erejéig abba is belekaszáltunk, hogy Nikodémus megkeresi éjjel az Úr Jézust. Mindezen részletekben, tehát különböző történésekben, a Kánai mennyegzőn, a templom megtisztításában és a Nikodémusra való találkozásban is megjelenik Jézusban való hit. Különböző módon. A Kánai mennyegzőn a tanítványok látták első alkalommal Jézus dicsőségét megnyilvánulni, hogy csodát tesz. A vizet borrá változtatja. És ennek hatására azt olvassuk, hogy ezt látván a tanítványok hittek ő benne. Aztán, amikor a Páska ünnepen ott van az Úr Jézus Jeruzsálemben, azt olvassuk, hogy a sokaság hitt az ő nevében, mert látták a jeleket, amiket tett. Tehát ismét jelekről van szó. És végül Nikodémus, szintén a jelekkel szembesülve, keresi fel Jézust, bár így kifejezetten nem olvassuk, hogy hit ébredt benne, de valamiféle hit, valamiféle szívbeli kötődés mégiscsak kialakult benne az Úr Jézus iránt, és azért kereste meg őt éjjel. Hát nem tudom, hogy egy vadidegen embert melyikünk kereste meg éjjel, hanem alakul neki valami kötődés, valami vágyódás iránt a szívünkben. Tehát induljunk ki onnan, hogy ugyan alakul ki a szívünkben a hit Jézusban. Ahhoz, hogy hit támadjon bennünk, találkoznunk kell vele. És ez persze a mi időnkben másképp megy, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor testben jelen volt Jézus a tanítványok előtt, a jeruzsálemi sokaság előtt, Nikodémus előtt. Mi a Szentírás lapjain az evangéliumokban találkozhatunk Jézussal. De ez a találkozás mégis valóságos. Nem kevésbé valóságos annál, amit átéltek a tanítványok, mert persze sok mindentől meg vagyunk ilyen szempontokhozva, de az, hogy Jézus az életünkben van, az mégis valóságos lehet, akkor is, ha az igét olvassuk. Én úgy magam úgy jutottam hitre, hogy valaki kezembe adta a Szentírást, elkezdtem olvasni az evangéliumokat, és az evangéliumokat olvasva találkoztam Jézussal. Hogy teljes bizonyosság volt bennem arról, hogy ez igaz. De senki nem kényszerítette rám. Nem győzködtek, hogy hidd már rá, hogy igaz. Olvastam, és tudtam, hogy ezek igaz. Hogy Jézus valóságosan élt, és ma is él. Az evangéliumok napjain találkoztam személyesen Jézussal. Ugye a kételkedő Tamásnak mondja az Úr Jézus, hogy mivel láttál, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez ránk is vonatkozik. Testben nem látjuk, távol vagyunk az Úrtól. De a hit által mégis nagyon közel van hozzánk. Épp Pál arra biztat az Efézusi levélen keresztül, hogy Krisztus lakjék hit által a szívetekben. 2000 évvel ezelőtt testben jelen volt Krisztus. Most pedig a szívünkben van a lélek által, nagyon valóságosan. De találkoznunk kell vele. A felolvasott ige szakaszban több ilyen találkozásról olvasunk. Ugye Monti nem olyan régen tartott egy sorozatot a Jézussal való találkozásokról, és az evangéliumokat át és átszövi Jézussal való találkozásnak az eseményei, akár Mátét, Márkot, Lukácsot vagy Jánost olvassuk. Újra és újra emberek találkoznak Jézussal. Ugye a Kánai mennyegzőn a tanítványok idézőjelben találkoznak vele, mert nem oda mennek ők is, hanem együtt mennek erre a mennyegzőre. De egyfajta találkozást élnek meg Jézussal. Úgy, ahogy még előtte sohasem. Mert az első csodát ott teszik. Látták az ő isteni dicsőségének megnyilvánulását, amit korábban nem láttak. Ez egyfajta találkozás volt Jézussal. Akkor ugye fölmegy Jézus Jeruzsálembe a Páska ünnepe, a templomi árusok, akik a templomi áldozathoz árusítottak ötröket, juhokat, darabokat, szintén találkoztak Jézussal. A pénzváltók, akik a római birodalom területéről bevándorló zsidók pénzét váltották át helyi pénzre, hogy be tudják fizetni a templomadót, illetve az áldozatokat tudjanak vásárolni. Maguk a pénzváltók is találkoztak Jézussal. A zsidó vallási vezetők, akiket csak zsidóknak nevez itt János, szintén találkoztak Jézussal, amikor kérdőre vonják, hogy hát az milyen jogon üzte ki, vagy ostorral Jézus ezeket a pénzváltókat és árusokat a templom területéről. Ők is találkoztak Jézussal. És végül ott van Nikodémus, aki látja Jézus jeleit, és ő nem csak ebben a jelekben találkozik Jézussal, hanem ő személyesen elmegy és meglátogatja Jézus téját. Ezek mind találkozások. És ezek a találkozások nem múlnak el nyom nélkül annak az embernek az életében, aki találkozik igazán Jézussal. A Jézussal való találkozás nem maradhat következmények nélkül. Ha valaki igazán találkozott Jézussal, a Jézussal való találkozás nyomot hagy az életében. És ha valakinek az életében nem hagy nyomot Jézus, ha számára közömbös még Jézus, akkor igazából még nem találkozott vele. Néhány gondolatban tekintsük át, hogy milyen nyomot hagyott Jézus ezeknek az embereknek az életében. Milyen hatással volt rájuk. Ugye azt már említettem, hogy a kánai mennyegzőn a tanítványok először látták Jézus dicsőségét megnyilvánulni. Azt írja János, hogy első jelként ezt tette. János evangéliumában összesen 7 ilyen jel van, vagy 7 csoda van megemlítve. És az evangélium végén leírja ezeknek a célját. Sok egyéb jelet is tett Jézus, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, mondja János. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Tehát a jelek, a csodák azért irattak meg ebben az evangéliumban, hogy higgyük, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Mindezek a jelek Jézus isteni dicsőségének a megnyilvánulásai voltak. Az evangélium elején, a bevezetőben, a prológusban János hát egy hosszú, mondjuk így logosz himnuszban, ami az isteni szóról, Krisztus örökké való létéről szól, annak a végén megjegyzi, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Emberi testben volt itt közöttünk, mégis a jelekben, csodákban láttuk az ő isteni dicsőségét. És Kánában első alkalommal nyilvánult meg Jézusnak ez az isteni dicsősége. És ilyen minőségben látták először őt a tanítványai. Megnyilvánulni az ő isteni dicsőségét. És hittek benne. A tanítványok számára nem ez volt az első Jézussal való találkozás. Arról az evangélium első fejezetében olvasunk. És ezek a találkozások, a Jézussal való találkozások sem múltak el nyom nélkül. Nagyon is erős hatással voltak a tanítványokra, akik életükben talán először találkoztak Jézussal. A keresztelő János tanítványai közül 2, az egyik András, Péter testvére, a másik valószínű az evangélium írója János, hallja keresztelő Jánost, illetve látja, amint rámutat Jézusra, hogy íme az Isten báránya, és hallják az ő szavát. És ennek hatására András és János elindulnak és követik Jézust. És Jézus megfordul és megkérdezi, hogy mit kerestek. Mester, hol laksz? Ez délután 4-kor volt. Mert részleteket is ír az ige. És aznap ott volt András és János Jézussal. És nyilván nem csak azt nézték meg, hogy hol lakik, hanem egy háznézőbe mentek el, hogy találkozzanak Jézussal, akire rámutatott keresztelő János, hogy íme az Isten báránya. És másnap, ennek a találkozásnak a hatásaként úgy megy András az ő testvéréhez, Péterhez, megtaláltuk a Messiást. Tudjátok ezt érzékelni? Egy délután egy esti beszélgetésnek ilyen hatása van. Megtaláltuk a messiást. Egy zsidó ember életében, aki a messiás várásában él, ezt a hatást váltotta ki a Jézussal való találkozás. Megtaláltuk a messiást. Aztán Fülöpöt maga az Úr Jézus hívja, hogy kövess engem. És Fülöp pedig már úgy megy oda Nátánaelhez, hogy megtaláltuk azt, akiről írt Mózes és a próféták. Hát kiről írt Mózes és a próféták? Nyilván a messiásról. Ugyanaz az üzenet, ugyanaz a örömteli felismerés. Jézusban megtaláltuk a messiást, akiről írt Mózes és a próféták. Nátán egy kicsit bizonytalankodik, aztán találkozik ő is Jézussal. És Jézus, hogy találkozik vele és párbeszédet folytatnak, tehát ebben a párbeszédnek a végén, Nátán el így szól: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Nem akarok mélyen benteni, de ugyanezt mondja, te vagy a messiás. Egy rövid találkozó, amiben Jézus úgy beszél vele, hogy nyilvánvalóan válik Nátánael számára, hogy Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Tehát ezek az első találkozások nem múlnak el nyom nélkül, sőt, nagyon fontos felismerésekhez vezetik a tanítványokat. És egy szívbéli kötődés jön köztük létre Jézus felé, bennük létre Jézus felé. És követik őt. Tehát ahhoz, hogy valami hit kialakuljon bennünk Jézus felé, találkoznunk kell vele. Ez a találkozás nyomot kell, hogy hagyjon bennünk. Valamiféle felismerésre kell jutnunk Jézussal kapcsolatban, hogy ő kicsoda. Egy megbizonyosodást, hogy ő az Isten fia. Ő a messiás. Lehetne még sorolni. Ő Úr. Megváltó. Az én megváltom. És ebből a felismerésből fakadóan kötődnünk kell hozzá a szívünkbe. Ezt nem mi csináljuk, ez önkéntelen az Isten munkájaként kialakul bennünk. A meggyőződés is, hogy kicsoda Jézus, és az iránta való kötődés is bennünk, az Isten bennünk végzett munkája. De nyilvánvaló, hogy nem mindenkiben alakul ki a hit Jézusban, aki találkozik vele. Ugye nem tudjuk, hogy például az árusok hogyan élték meg a Jézussal való találkozást. Jézus postolt pont kötélből, és az állataikkal együtt kiűzte őket a templom területére. Ez is Jézussal való találkozás volt. Biztos, hogy nyomot hagyott azokban, akik ezt a találkozást átélték. De a tanítványok akkor, akik jelen voltak, felismerték, hogy megvan írva még az Ószövetségben, hogy a te házad iránt való féltő szeretet emészt engem. Azokat, akiket kiűzött Jézus a templom területéről, szintén zsidó emberek voltak. Ott éltek a zsidó kultusz központjába Jeruzsálemben. Az Isten tisztelet szívében a templom területén éltek nap mint nap, és tették az Isten házát kárnak karmálkodás házában. Ha ismerték az Ószövetségiéket, az ő szívükben is felismerhették volna, hogy Jézust az Isten háza iránti féltő szeretete mészték, és ebből fakadóan tisztította meg a templomot az oda nem illő tevékenységtől. Hit bűnbánatra juthattak volna. Hitre juthattak volna Jézussal kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy ez megtörtént. Erről nem is semmit az ige. Ugyanez igaz a pénzváltókra is, akiknek az asztalait felborogatta, a pénzét kiszórta. Találkozás volt Jézussal. Ami bűnbánatra indíthatott volna, nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e, és hitre indíthatott volna. Akkor ott vannak a zsidó vallási vezetők, akik ezzel szembesültek ezzel a helyzettel, és jelet kérnek Jézustól. És Jézus gyakorlatilag visszautasítja a kérésüket. Ez is egy találkozás Jézussal. Kérek tőle valamit, és azt mondja, hogy nem. Nem kaptok jelet. Illetve nem azt, amit ti reméltek, és nem akkor, amikor ti kéritek. Kaptok jelet, annak jelét, hogy roncsátok le ezt a templomot, és én harmadnak a fölépítem. Ugye ez olyan rejtélyes beszéd, hogy még a tanítványok is csak Jézus föltámadása után értették meg, hogy a saját testének templomáról beszélt, és nem a jeruzsálemi templomról, ami kőből épült 46 éven keresztül. Tehát elutasítja ezeket az embereket, ad ugyan nekik jelet, de nem azt, amit ők remélnek, és nem akkor, amikor ők kérik. De ezek az emberek Jeruzsálemben ott voltak, amikor Jézus megfeszítetett, és hallhatták azt is az apostoli ige hirdetésből, hogy akit ők megfeszítettek, mert ezt vetítette elő Jézus szava, hogy romboljátok le ezt a templomot, ti magatok fogtok engem halálra adni. Tehát szembesülhettek azzal, hogy akit ti megfeszítettetek, azt az Isten feltámasztotta a halottak közül. Tehát az apostoli ige hirdetésből hallhatták Jézus föltámadásának a hírét, és felismerhették, hogy amikor a templomot megtisztította Jézus, akkor erről ő már nekik beszélt, mint ilyenről. Hogy ugyan lerombolják az én testem templomát, de harmadik napján föl fogom azt építeni. Föl fogok támadni a halálból. És Jézus föltámadása valóban ilyen volt. A római levél első részében azt mondja Pál, hogy Jézus az ő feltámadása által Isten hatalmas fiának bizonyult. Mindenki számára. Aki előtt ezt az Isten nyilvánvalóvá teszi. Tehát ilyen volt az ő feltámadása. Adott végül is jelet a zsidó vallási vezetőknek. Csak nem akkor, amikor ők kérték, és nem úgy, ahogy ők remélték. És ők is hitre juthattak volna később. Kérdés, hogy ez megvalósult-e az életükben. Aztán ott van a sokaság, akik látták, ugye furcsa, mert a vallási vezetőktől megtagadta a jelet az Úr Jézus. Ugyanakkor a páska ünnepen, ami nem sokkal utána következett valószínűleg, sok jelet tett Jézus. A nép szeme láttára. Valószínű gyógyításokat. Melyben megnyilvánult az Isteni dicsőséget. És ennek hatására azt olvassuk, hogy a sokaság hitt az ő nevében. Látva a jeleket, hittek az ő nevében. Tehát a sokadságra is valami hatással volt az, amit láttak Jézusból, hogy ő csodát tud tenni, jeleket tud tenni. És valószínű, ők is felismerték Jézusban a messiást, valószínű olyan módon, amilyenek ők elképzelték. A saját messiás képüket valószínű azonosították Jézussal. Egyfajta messiási hit alakult ki bennük is. Azért mondtam, hogy egyfajta, mert így közlekedik ez a híradás, hogy a sokaság hitt az ő nevében, Jézus pedig nem bízta rájuk magát. Hát ismerte, hogy mi adik az emberben, hogy mi van az ő szívükben. Erről majd később szeretnék beszélni, amikor a hitünk megtisztításáról akarok szót ejteni. Tehát érdekes, hogy a sokaság hitt, de Jézus nem bízta rájuk magát. És ott van végül Nikodémus, aki szintén szembesült azok a jelekkel, csodákkal, amiket Jézus páska ünnepen tett, és ő benne pedig olyan nyomot hagyott mindaz, amivel szembesült, hogy Jézus Istentől küldött tanító. És a tanítása az az Istentől van. Túl látott a csodákon. Nem ragadt le a jeleknél, hanem megragadta a lényeget. Jézus az Isten országát hirdeti. És a legfontosabb kérdés, én hogyan juthatok be az Isten országába? Nem az a legfontosabb, hogy ebben az életben az Isten, az Úr Jézus által milyen csodát tesz az életemben, hanem az, hogy Jézus azért jött, hogy prédikáljon, hirdesse az Isten országát, és áldozatával megnyissa ezt a bűneiben elveszett ember előtt. Ez a legfontosabb üzenet. Ezért jött Jézus. És Nikodémus ezt fölismeri, hogy a tanítása a legfontosabb. És kialakul egyfajta kötődés Jézus felé, és veszi a bátorságot, és éjjel elmegy hozzá. Ja. A Páska ünneppel kapcsolatban, amikor a sokaságról van szó, azt olvassuk, hogy Jézus nem bízta rájuk magát, mert ismerte minnyájukat, és anélkül tudta, hogy mi lett az emberbe, hogy az ember erről, hogy bárki beszélt volna. De nagyon furcsa a Nikodémussal való találkozás is. Ugye, Nikodémus tanúságot tesz a felismeréséről, mester. Tudjuk, érdekes, hogy többes számba beszélt, kire gondolhatok, hogy Istentől jött tanító vagy. Mert senki sem teheti a jeleket, csak az Isten van vele. Kijelenti ezt, semmit nem kérdez, de mintha az Úr Jézus belelátna a szívébe, és egyből a lényeget érne. Bizony mondom neked, senki sem láthatja a mennyek országát, hogy szükség nektek újonnan születnetek, mert aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát egyből azzal a kérdéssel foglalkozik, amely foglalkoztatta Nikodémust. Tehát volt egy felismerése Nikodémusnak, és azzal tovább ment, vette a bátorságot, és oda ment Jézushoz, hogy találkozzon vele és beszélgessen vele. Most ezzel átfúztunk a hitünk növekedéséhez. Mert ahhoz, hogy a hit kialakuljon bennünk, ahhoz találkozunk el Jézussal. Hogy növekedjen, újra és újra találkozunk el vele. Újabb és újabb felismerésre kell vele kapcsolatban jutnunk. Ugye Nikodémus azt mondta, hogy tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy. Jézus sokkal több volt Istentől jött tanítónál. Nem például egy ószövetségi proféták, mert azok is végül is Isten szavát hirdették. Istentől jött tanítók voltak. Jézus teljesen másképp jött az Istentől. Ő az atyától, atyánál volt rögtön fogva. És onnan szállt alá. Kérdés, hogy Nikodémus ezt mikor ismerte föl? De ahhoz, hogy ezt felismerje, újra és újra az embernek találkozni kell Jézussal. Hol találkozunk Jézussal az igében? Nem csak a róla szóló hitigazságokkal kell találkoznunk itt a fejünkben. De Jézussal személyesen kell találkoznunk, hogy a hit a szívünkben, a lényünk központjában szülessen meg, és kezdjen növekedésnek indulni. Szívben hiszünk. Nagyon fontos a hitigazságokat megismerni, mert azok írják rá hitelesen azt, hogy ki is az Úr Jézus. De ezekben a hitigazságokban személyesen magával Jézussal kell találkoznunk. Nem csak puszta tényekkel. Jézusban hiszek, vagy csupán a róla szóló igazságokban. Találkozom vele, vagy csak tudok róla néhány dolgot. Ugyanakkor azt is elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy ismerjük a vele kapcsolatos igazságot, amiket a Biblia róla kijelent. Hát, hogy hogyan akarok beszélni, akkor a teológiai ismeret, vagy a krisztológiai ismeret, az nem csak a teológusoknak a dolga. A teológia az Istenről való beszéd. A krisztológia Krisztusról való beszéd. Tudnunk kell, hogy a Szentírás hogyan beszél az Istenről. Hogyan beszél Krisztusról? Hogy ne emberi módon gondolkodjunk róla. Ne a mi emberi gondolatainkat vetítsük ki rá, és úgy higgyünk benne, ahogy mi gondoljuk, hogy ő olyan, de valójában nem olyan. És meglássuk, hogy mit nyilatkoztak ki a Szentírás róla. Ugye, csak egy bizonyos érzelmi kötődés van bennünk Jézus iránt, abban nagyon sok emberi gondolat, vélekedés megjelenhet részünkről. Ha nem ismerjük azt, hogy mit mond, mit jelent ki a Szentírás Jézussal kapcsolatban. Ugye, olvastam már, hogy milyen célból írta meg János az evangéliumát. hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Ezek hitünk alapigazságai Jézussal kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon mély és gazdag. Az, hogy hogyan is messiás ő, hogyan is Krisztus. Mit jelent az, hogy Isten fia? Valahogy el kell jutnunk oda, hogy az ismereteink Krisztusról gazdagodjanak, az igéből táplálkozva, és meg is tisztuljanak az emberi gondolatoktól, amit vele kapcsolatban táplálunk vagy ráruházunk. Korintusiakhoz írt 2. levél 5. rész 16. versében azt mondja Pál, a test szerint ismertük is Jézust, vagy Krisztust, többé már nem így ismerjük. Ha ismertük is test szerint, többé már nem így ismerjük. Ha ismertük is emberi gondolataink szerint, a saját véleményünk szerint, és gondolkodtunk róla, többé már nem így gondolkodunk róla. Hanem úgy, hogy az Isten igéje kijelenti azt számukra. Röviden, hogy Nikodémus hite hogyan változott meg a Jézussal való találkozás nyomán. Én ezt említettem már, hogy Jézus ebből a lényegre tér. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Belelát a szívébe, és egyből arról beszél, ami foglalkoztatja őt. Nem tudjuk, mert nagyon rövid részletet közöl csak az evangélium, hogy ebben a beszélgetésben, ebben a találkozásban mi mindenről beszéltek még egymással. Hogy hogyan változott a Jézushoz való visszanyúlása, hite, kötődése. De ha tovább olvasok az evangéliumot, a 7. részben Nikodémus kiáll a fő tanács előtt, amellett, hogy Jézust is megilleti az a jogi eljárás, amit bárkit megillet. Meg kell őt hallgatni, és anélkül nem lehet őt elítélni. Aztán egészen az evangélium végére lapozom, azt olvassuk, hogy Nikodémus arimatai Józseffel együtt temeti el Jézus testét. Ez nem puszta irgalmas cselekedet, az is, hogy levették a keresztről és eltemették tisztességgel. Ez nyilvános hitvallás Jézus mellett. Ki volt Nikodémus? A zsidók egyik főembere, farizeus. Nem tudom, ott volt-e akkor, amikor Jézus megtagadta a jelet a zsidók főembereitől, egy vallási vezetőitől. De egy volt, ott volt a főtanácsban. Úgy állt ki Jézus mellett, hogy a számára hátrányt is jelenthetett volna. Mind a főtanácsban, mind Jézus temetésében. Nem tudom, hogy találkozott-e még későbbiekben Jézussal. De az, hogy Jézus mellett kiállt, az biztos. Megerősített az iránta való bizalma, kötődése, és a hitét nem rejtette vék alá. Fölvállalta a főtanács előtt, és mindenki előtt, aki látta esetleg, hogy Jézus eltemetik. Ott van a tanítványoknak a hite. Ugye, említettem már, hogy nagyon fontos dolgokat ismertek fel Jézussal kapcsolatban. Te vagy a Krisztus, te vagy az Isten fia. Korábban Keresztelő Jánostól hallották, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Egyfajta kezdeti hit kialakult bennük Jézussal kapcsolatban. És ahogy látták Jézusnak a csodáit, hallották őt tanítani, látták a tetteit, ez a kezdeti hit megszilárdult bennük. Ugye, a kánai mennyegző, amikor azt olvastuk, hogy látták a jelet, amit tett, és hittek benne az ő tanítványai, ez nem egy kezdeti hit. Nem először találkoztak Jézussal, hanem amit kezdetben felismertek, hogy te vagy az Isten fia, te vagy a messiás, Jézusnak a cselekedete, csodája, ezt erősítette meg bennük, hogy valóban ő az Isten fia, aki ilyet tesz, hogy a vizet borrá változtat. Ő a messiás, ő az Isten fia. Ez a hit erősödött meg bennük. És szilárdult egészen odáig, amiről Máté 16-16-ban olvasunk, amikor Péter hitvallást tesz, akkor Jézus megkérdezi, kinek mondanak engem az emberek. és ti, kinek mondatok engem. És Péter az összes tanítvány nevében nyilatkozott, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezért írjuk a János evangéliumot, de ezt Mátén elolvassuk. Tehát, hogy ez a felismerés, ami kezdetben már megvolt, a csodák, a tanítások sorozatából fakadóan megerősödött, szikla, sziráddá megérett bennük. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. János evangéliumában, amikor a 5000 ember megbenedékléséről olvasunk, az azt követő napon Jézus úgy beszél magáról, mint az élet kenyeréről, és ezt sok tanítványa kemény beszédnek gondolja, és ott hagyják Jézust. Tehát tovább már nem követték őt. És Jézus megkérdezi, hogy az apostolokat, hogy ti is el akartok menni? És Péter szintén tanítványok nevében azt mondja, hogy hova mennénk? Hát nálad vannak az örök életnek a beszédei. Mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Látjátok a sorrendet? Elhittük, ez az első. És megismertük. Már a kezdetén hittük, hogy te vagy az Isten szentje. Te láttuk a tetteidet, hallottuk a tanításodat, és megismertük ezekből, hogy valóban te vagy az Isten szentje. Ugyanolyan sziklaszirált hit. És erre a hitre épül az egész egyház. Jézus a Krisztus, az Isten fia. Ezek olyan alapigazságok, amikre tényleg az Úr Jézus építette az egész egyházat, és hogy ezeket nem hisszük, Jézusban nincs üdvösség örök élete. Nem pusztán a saját benyomásaink alapján kell Jézusban hinni, hanem az alapján, mint az ige számunkra kijelent róla. Ő Isten fia, ő a Messiás, a Krisztus. Miben változott a tanítványok hite? Egy dolgot szeretnénk csak kiemelni. A hitükben, a messiási hitükben beépült a szenvedő messiásnak a gondolatát. Érdekes, hogy Keresztelő Jánostól ők hallották, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi az iránt íneit. De valahogy az egész Jézussal töltött idő alatt, hogy nem állt össze bennük a kép. Jézus a messiás, és mi az, hogy neki meg kellene halnia, szenvednie kellene. Ugye, abban, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, ebben világosan benne van, hogy Jézusnak szenvednie kell, és meg kell halni a bűnök megváltásáért. Előre van vetítve az ő szenvedése és halála. Maga az Úr Jézus háromszor jelenti ki ezt a tanítványoknak. Jeruzsálembe megyünk. Szenvedés, halál, de harmadnak a feltámadás várta. És Lukács evangélium azt írja, hogy ebből a tanítványok semmit se értette. Hogy? Itt van a messiás, és neki szenvednie kell, meghalnia és feltámadnia. Mindezt csak az ő feltámadása után értették meg. És épült be az ő messiás hitükbe ez a gondolat, hogy Jézus a messiásnak szenvednie kell, hogy az emlősi tanítványnak is mondja, hogy messiásnak szenvednie kell, és úgy bemenni a dicsőségbe. Ugye a felolvasott részben is, amikor az ő testének lerombolásáról és felépítéséről beszél, azt olvassuk, hogy a tanítványok, miután már feltámadt, visszaemlékeztek ezekre a szavaira, és hittek az ő beszédének. Nem akkor, amikor ez elhangzik a zsidó vallási vezetők előtt, hanem miután feltámadt, hittek ennek a beszédnek, amit még akkor mondott, hogy bár lerontják az ő testének templomát, de ő azt harmadnapra fölépítik. Tehát ezzel a gondolattal gazdagodott az ő hitük. Ugyanúgy a mi hitünknek is gazdagodnia kell. Igen. Ez olyan, mint hogy van egy mappánk, ráírjuk, hogy Jézus Isten fia, kinyitjuk és nincs benne semmi. Tehát a számítógépben is vannak ilyen mappák, és hát nincs benne semmi fájl. Biztos sokan értik ezt. De ezeket a mappákat meg kell tölteni tartalommal. Tehát a tanítványoknak volt egy kezdeti hite. Jézus az Isten fia, Jézus a messiás. És hogy Jézussal jártak, látták őt, hallották őt, ez valós tartalommal és gazdag tartalommal megtöltődött. Sőt, még utána, feltámadás után még többen. A mi hitünk megragad-e, megreked-e ezen a kezdeti szinten. Hiszem én, hogy Jézus az Isten fia. Hiszem én a Messiást. De van-e valós tartalom emögött? Gazdag-e ezzel kapcsolatban a mi hitünk? Vagy nagyon szegényes? Jó, és akkor végül miben kell megtisztulni a hitünknek? Ugye, közben összekeveredtem. Így térnék vissza a sokaságnak a hitére. Tulajdonképpen az egész ige szakaszban ez az egy mondat ragadott meg engem, még a készülésem elején, és az egész ígérgetés ebből alakult ki, mint egy ilyen hólapda, hogy volt egy kis gondolat, aztán bőrültem is sok minden előjött, hogy azt olvassuk, hogy a sokaság hitt az ő nevében, ő pedig nem bízta rájuk magát. Hogy van ez? Valaki hisz Jézusban, Jézus pedig, mintha bizalmatlan lenne iránta, távolságtartó. A sokaság látja a jeleket, valamiféle kötődés kialakul Jézus felé bennünk, közelednének Jézushoz, Jézus pedig, mintha bizalmatlan lenne, és távolságot tartana velük szemben. Ez egy nagyon furcsa helyzet, nem? Tehát olyan, mint amikor van két mágnes úr, és az adonos pólusokkal szemben úgy egymás felé közelítjük, ugye? Közelíteni, és az meg távolodik. Közelíteni, és távolodik. Tehát ezt mindenki eljátszotta már mondom magában. Tehát ez ilyen a sokasággal szemben is. A sokaság közeledne Jézushoz, Jézus pedig távolságot tart. Nem bízza rájuk magát. Miért? Mert ismerte a szívüket. Tudta, hogy mi lakik az emberben. A sokaságnak volt egyfajta messiáns képe. Bizonyos váradalmai voltak az eljelendő messiásnak kapcsolatban. Jézusnak pedig volt az atyától egy messiási küldetése. Ez a kettő nem passzolt egymáshoz. Mást várt a sokaság, más küldetést kapott az atyától Jézus. A sokaság egy igényét nem szolgálta ki, attól távol tartotta magát, és hímra az atyától kapott küldetéshez. Ő már pedig szenvedett, meghalt és föltámadt. Az, hogy nem bízta rájuk magát, nem csak ezt jelenti, hogy nem szolgálta ki az ő igényüket, hanem azt is, hogy nem bízta rájuk azt a küldetést, amit az atyától kapott. Azt csak a tanítványoknak jelentette ki, ők se értették. Szenvednie kell, meg kell halnia, és fel kell támadnia. Ezt nem bízta a sokaságra. Ezt csak a tanítványok erőt jelentette ki háromszor. Hasonló helyzettel találkozunk János evangélium a 6. részében, az 5000 ember megvan bélbérésénél. Amikor Jézus felismeri, miután mindenki jól lakott, hogy el akarják ragadni és királlyá akarják tenni, akkor ő elvonul egyedül magában egy hegyre. Ugye nem teljesíti be a sokaságnak a várakozását és a kívánságát, hanem egyedül elvonul ettől a sokaságtól és a kívánságaiktól. De másnap a sokaság megtalálja Jézust, és azt mondja nekik Jézus, hogy bizony mondom nektek, ti azért kerestek, mert jól laktatok. És megint jól akartok lakni. Tehát ezt a múlandó világnak a veszendő elepelét várjátok tőlem, és nem ismeritek föl, hogy én az élet kenyerét akarom adni nektek, hogy megtartassatok az örök életre. A sokaság leragadt a csodáknál, és nem látott túl azon. Nem ismerte föl Jézus valódi küldetését, hogy ő az élet kenyere, és igazából benne kellene hitni. Nem a világ veszendő ételét kéne tőle kérni, hanem az örök életet, az élet kenyerét. Nekünk milyen messiás királyunk van? Hogyan hiszünk Jézusban? A múlandó világ javait reméljük tőle, hogy mint megváltónkat látjuk őt, aki értünk szenvedett, meghalt és föltámadt. Mert az Isten országát nyitotta meg az ő megváltó halálával előttünk, akik elveszettek voltunk bűneinkben. Gondoljuk át, hogy nem kell a mi hitünket is az emberi gondolatoktól, váradalmaktól Jézussal kapcsolatban megtisztítani. De Jézusban való hitünk mennyire alapul a szentírási kijelentéseire. Vagy csak vannak benyomásaink, elképzelésünk Jézussal kapcsolatban, azt belévetítjük, hogy neki azt meg kell cselekedni a mi életünkben, de attól elmenekül, mint a sokaság váradalmai elől is elmenekült. Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te kész voltál otthagyni a mennyei dicsőséget és emberi formát, szolgai formát ölteni, azért, hogy eljöjj értünk. Hogy váltságul ad életedet sokakért, véredet bűnök bocsánatára. Kérünk, segíts bennünket igazán úgy látni, amiképpen te vagy. Voltál öröktől fogva, és most is vagy az Atya jogán. Tisztítsd meg a mi hitünket minden emberi elképzeléstől veled kapcsolatban, minden evilági, mulandó kívánságtól te szabadíts meg, hogy ne azt reméljük tőled, hanem azt, amiért valójában jöttél. Bűneinknek a bocsánatát, az örök életet, segíts bennünket, hogy keressük először a te országodat, és higgyük azt, hogy minden egyéb ráadásul megadatik nekünk. Amen.